Köszönjük szépen Vekerdi Tamás úrnak a kitűnő előadást, és azt hiszem folytathatnánk még órákig, de most vár ránk egy szintén nagyon-nagyon izgalmas téma, ami a kapcsolatok spirituális természetét fogja boncolgatni, és előadója Sivaram Swami lesz, aki Vaisnava teológus, és a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze, immár 1987 óta. Róla röviden annyit, hogy magyar származású, de Kanadában nőtt fel, és 1974-ben csatlakozott, vagy kapott avatási lap Prabhupádtól, Bhaktivedanta Swami Prabhupádtól, aki a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének a alapító ácsárjája, alapító vezetője volt.
Jó napot kívánok! Köszönöm lehetőséget erre a mai előadásra, aminek látjátok itten a címét. Ez valamennyire egy kicsit másik irányból közelítjük meg ezt a kapcsolásnak a témáját, és vizsgálni, hogy mi a transzendentális alapja a kapcsolatoknak. Egy pár szót mielőtt az előadást elkezdtem, hogy a háttere ennek a tudománynak a lámpákra kell lenni, ott ami túl világos, és nem lehet látni, hogy mi van itten majd. Úgy, jó, köszönöm szépen. Itten a Indiának az ős szentírása, irodalma, amelyiknek a fő a Bhagavad Gita, ez az alapja ennek a kapcsolattudománynak. Azon kívül egy inkább részletesebb irodalom az Bharat Muninak a Nátasastra, ami érdekesen a dramának a pszichológiáját magyarázza meg. Ezek a könyvek több mint 5000 éve voltak leírva, és még részletesebb és érvényesebb a modern korban az 500 éve voltak írva először egy könyv, ami úgy neve, hogy Bhaktivasamrita Sindhu, szanszkrit nyelvben, magyarul ez azt jelenti, hogy a rasszának, a kapcsolatoknak az óceánja, és annak még mondjuk egy másik része, másodleges része, az meg a Ujjvala Nilamani, ami hasonló témáról van. Ezek a könyvek, ezek mind megvannak a könyvtárunkban, főiskolában, és hát kezdjünk el a első kérdéssel. Itt szeretném bemutatni ezt a témát. Valamennyi fundamentális kérdéseket fogok előadni, és aztán nézzük meg, hogy hogy válaszolja a védikus kultúra ezek a kérdéseket. Igen. És az első kérdés az lenne ez. Mit nevezünk kapcsolatnak? Itten látjátok ennek a magyarázatát, és itten közös alap, ami lesz egy fontos pont, amit fogom majd többször hangsúlyozni, és ez a közös alapot is szeretném egy kicsit részletesen magyarázni, amit találhatunk kettő és több személy között, hogy itten szükséges, hogy legyen egyféle árucsere. Itten árucsere, amelyben ugye partnerek vagy személyek részbe vesznek. Létezik kapcsolat, amikor nincsen ez a féle közös alap vagy árucsere. Arra, hogy itten arányilag szimplán beszélünk, vagy kezeljük ezt a témát, akkor arra válaszolunk, hogy nincs. Vagy, hogyha akarjuk mondani, hogy ez egy kapcsolat, akkor ez egy diszfunkcionális, nem egy működő kapcsolat. igazi kapcsolatban szükséges, hogy van egy közös alap. És mik azok a dolgok, amit egy csere foglal le? Mi az, amit jelent, hogy ottan van egy árucsere? Hát itten kettő elvet szeretnék felhozni. Egyik, hogy kapcsolatnak szükséges egy alanya, és ugyanakkor egy tárgya. Egy másik, hogy a tárgy és az alany szerepe, ezek cselekednek. És ezeket majd egy kicsit részletesebben megmagyarázom, de először szeretném meghatározni, hogy pont mik ezek a kettő kifejezések itten. Kezdjük avval, hogy tárgy és alany. Amikor van egyféle érzelem, vagy egyféle cselekvés, és ez az érzelem és cselekvés van irányítva egy személyre, azt hívjuk, mint tárgy. És aki érez, aki cselekszik, az meg a alanya ennek a kapcsolatnak. Nyilvánvaló, hogy amikor kapcsolatról beszélünk, akkor utána szükséges, hogy van egyféle változás a kettő szerepek között, cserepődik a két szerep. Van, amikor az egyik személy itten kommunikál, beszél a másikhoz, és hadd magyarázzam egy kicsit részletesen, hogy mit jelentene mostan ez a kettő szempontból, alany és tárgy, ez a kapcsolat. Mondjuk, hogy ez a hölgy beszél. Hogyha a kapcsolatot nézzük a beszélés szempontjából, akkor ő az alanya a beszélnek, és ez az úr, ő meg a tárgya a beszélésnek. Ha megváltozik, mert hát kommunikáció azt jelenti, hogy akkor valamikor önnek is kell beszélni. Amikor ő beszél, akkor ő lesz a beszédnek az alanya, és akkor a hölgy meg a tárgy. És így változik a szerepek, mint alany, tárgy ebbe a kapcsolatba. Még csak anélkül, hogy túl komplikáljam az egész ügyet, ezt lehetne, a kapcsolatot lehetne felvenni egy másik aspektusban, hogy nem hogy beszél, hanem hogy ki hallgat. Hogyha visszamegyünk megint, és a hölgy beszél, az azt jelenti, hogy az úr hallgat. Hallgatás szempontból akkor a kapcsolatnak ő lesz az aranya, és a hölgy meg a tárgya. Mostan ugyan ez a kérdés, amit ezután feljöhet, hogy mi az a árucsere, ami van ebben a kapcsolatban. És itten kettő aspektus lesz, de az elsődleges áru az az érzelem. És az érzelem után jön cselekvés. Javasolhatja valaki, hogy igazából az árucsere egy kapcsolatban az, hogy hát valaki csinál valamit, hogy valami történik. Nekem van egy kapcsolat, elvárok valakitől valamit, hogy akkor ő beszéljen, hogy akkor csináljon valamit, mutasson valami szeretetet. De hogyha gondolkodjuk, akkor látjuk, hogy vagy valamiféle gondolat, vagy valamiféle érzelem az, ami a forrása cselekvésnek. És azért mondjuk, hogy elsődleges áru az az érzelem, és akkor az érzelemnek a következménye az aztán a cselekvés. Szeretném itten az érzelemről egy kicsit beszélni, hogy milyenféle típusuk vannak az érzelemben. Megint itten van elsődleges és másodlagos szerepek. Elsődleges a érzelem az szeretet. Nem hiszem, hogy ez egy nagy titok. Ezt mindenki érzi, hogy ez a fő alapja kapcsolatoknak, és ahogy elkezdtem, mondtam, hogy itten elég általánosan fogom megfogalmazni ezt az egész témát, aminek vannak finomabb és finomabb részlete. És itten egy második aspektus, amit szeretnénk hangsúlyozni, ugye a másodlagos aspektusa ennek a kapcsolatoknak, ami itten van a csodálat, a tréfáltozás, félelem, stb. Szeretet az a fő. És ezt tudnám adni mindegy példába, hogy mint hullámok, ugye? Tengerben vannak nagyobb hullámok, és a hullámok tetején ott vannak a kisebb hullámok. Azok a kicsi hullámok, azoknak nincsen jelentősége, nem lennének, hogyha nincsen a nagy fő hullám. Ugyanígy ezek a másodlagos típusok, akkor ezek segítik, erősítik, díszítik a fő kapcsolat, érzelem, a szeretetet saját maga. És hogyha kérdezzük, hogy hát csak egyféle szeretet van, akkor a válasz az, hogy nem. Itten fogunk mostan meghatározni, vagy beszélni ötféle szeretetről, és itt látjátok, hogy kezdve semleges, től a szerelmi. Itt van a semleges, és így haladik, itten megy a szolga, barát, szülői, és végre a szerelmi. Ez úgy van felépítve, mindegyféle hierarchia, és egy pár perc múlva fogunk pont visszatérni ugyanehhez a képhez, ugyanehhez a beosztáshoz, mutatni, hogy igen, abból a szempontból, hogy milyen jellemzői vannak ezeknek a másféle kapcsolatoknak, akkor igazából van közöttük egyféle hierarchia. De mielőtt aztat, akkor nézzük meg, hogyha most berakjuk ezt a szeretetet, ami eredetű formulánkba, amikor beszéltünk, hogy mi az alany, és hogy mi a tárgy, akkor látjuk, hogy egy szeretetteljes kapcsolatban, akkor itt lesznek testvérek, mondjuk szülők, nagyszülők, rokonok, és lehet, hogy szomszédok, akik más módszeren viszonyulnak ezzel a kis babával. Ki ez a kis baba? Ő a szeretetnek a tárgya, és mindezek a személyek, amilyenféle kapcsolatuk van vele, ő nekik meg a szeretetnek a alanya. Ennek a szeretetnek van kétféle aspektusa, vagy két aspektusa. Egyik, hogy a minősége, és a másik ennek a öt típusnak a jellemzője. És nézzük mostan megint meg, hogy mik ezek a dolgok, amik találunk ezekkel az öt típussal, és hiszen anélkül, hogy sok időt veszek, próbálnám megmagyarázni. Egy semleges féle szeretet, annak a jellemzője az, hogy ott van egy igazi tisztelet. Tisztelem, mondjuk, a főnökömet, lehet, hogy egy nagy cégben sose nem látom őt, de dolgozok neki, és ad nekem megfelelő lehetőséget a munkahelyen, jól fizetnek, stb. De ez egy passzív, mert nincs semmilyenféle közvetlen kapcsolat. És akkor azt mondjuk, hogy a jellemzője a semleges kapcsolatnak a tisztelet. Szolga, Szolga, az azt jelenti, hogy egy közvetlen kapcsolat van. Én tudom, hogy ki az a mesterem, a főnököm, akit szolgálok, és ő neki van, vele van nekem egy közvetlen kapcsolat. De nem csak egy közvetlen kapcsolat van, hanem ugyanúgy, ami itten van ebben a semleges kapcsolatban, ez a tisztelet is ottan van. Ami azt jelenti, hogy a szolgai kapcsolatnak van a saját jellemzői, és ugyanakkor van a semleges kapcsolatnak a jellemzői is. És akkor ez így folytatódik át a baráti, a szülői, a szerelmi, ami jelenti, hogy a szerelmi kapcsolatban nem csak, hogy ottan van a test felajánlása, ami mondhatjuk, hogy egyik személy a másiknak adja a mindenét, hanem ottan van a szülőnek a kapcsolat is, a jellemző, ami mi? Gondoskodás. Gondoskodunk egymásról, ottan van egy barátság, ugye, férj és feleség között, akkor nem elég, hogy csak férfi és nő, hanem hogy ők barátok is. És ugyanakkor szolgálják egymást, erről szól mondjuk a házasság, de nem csak az, hanem tisztelik is egymást. És látjuk, hogy majd erről kicsit később visszatérek, hogyha hiányzik mondjuk itten a szerelmi kapcsolatból, hát ez, a tisztelet, még hogyha felajánljuk egymásnak a testet, még hogyha jó barátok vagyunk, de az egész kapcsolat nem lesz teljesen egészséges, hiányzik valami, és ez a hiány, ez fog a kapcsolatba problémákat okozni. Ez volt egyik aspektusa, amit akartunk itten vizsgálni a szerelembe, és itt egy másik. Na most ez a képek nem pont képviselik ezt a dolgot, hogy mi a minősége a szeretetnek. És itten van kettő, egyik tiszta, és a másik, hogy tisztátlan. Kérdés. Mi az, ami alkotja a különbséget tiszta és tisztátlan szeretet között? Itten a válasz az, hogy ha emlékszünk, van ez a kettő, ugye, az alánynak és a tárgynak a jelenne. És itten akkor mi az ismeret? Hogy ismerjük fel ezt az alany és a tárgyat? Ismerve az azt jelenti, hogy mivel azonosítjuk az alany és a tárgy? Amikor egy alany és tárgy egymásról, egymással úgy viszonoznak, mint test, mint elme, akkor mi úgy látjuk, hogy ez nem, védikus szentírás úgy határozza meg, hogy ez egy tisztátlan kapcsolatnak lesz az eredménye. Mert kik azok, akik között van egy kapcsolat, az nem valóságos, nem igazi. És a másik, a tiszta, hát a tiszta kapcsolatban és a tiszta szeretet az, amikor ez a tudás, amikor ismeret, vagy van helyes ismeret az alany és a tárgy között, mind lélek, nem hogy ez a test. Erről mostan röviden fogok beszélni, mert mondjuk ez a kulcs pontja ennek az előadásnak, vagy a megértésének a különbség a anyagi és a transzendentális kapcsolatok között. Vagy hogy mi a transzendentális aspektusa egy kapcsolatnak. Ennek a filozófiának az alapja főleg Bhagavad Gita-ba található. Amikor két személy, vagy több, ugye, egyik alany, másik tárgya kapcsolatnak, és e között van egy komoly változás, szerepeket játszanak. Amikor ők egymás között úgy látják, hogy mi csak ez a test vagyunk, akkor beleesünk, vagy beleesnek ebbe az általános hibába, kultúrába, amit a mostani világ tanít. Hogy az eszenciát, az, aki mi vagyunk, nem ismerjük fel. Mi az az eszencia, amiről itten van szó, és használtam ezt a szó lélek. Próbáljuk valamennyire objektív szempontból megnézni, még ez a szó lélek, ami mondjuk meghatároz egyféle lelki azonosságot. Amikor kérdezzük ezt a kérdést, hogy mi ki vagyunk, általában azonosulunk avval a személlyel, akit látunk egy tükörben. Nem csak védikus szentírás. Más szentírások és más filozófiák fogják magyarázni azt, hogy ez az azonosítás nem teljes. Ez nem magyarázza meg egy dolgot, hogy az életen át, hogyha változik a mi testünk, ahogy gondolkodunk, ami viselkedünk, de ugyanakkor nekünk van egyféle állandó tapasztalat. Mi tapasztaljuk, hogy vagy gyerek vagyunk, vagy ifjú férfinő vagyunk, vagy öreg férfinő vagyunk. Mindig tapasztaljuk, hogy ugyanaz a személy vagyunk. Van valami, ami nem változik. Hát mi az, ami nem változik? Hát az csak én lehetek, mert hogyha valami változik, akkor én már nem ugyanaz a személy vagyok, vagy alany, vagy tárgy egy napról a másikra, mert a testem mindig változik. Így akkor arra válaszolunk, hogy mi ennek az azonosságnak, ennek az állandó azonosság, mi az vagyunk. És nem ez a változó test, ez az állandó azonosság tapasztalunk, hogy tudatos vagyunk. Tudatos vagyunk magunkra, tudatos vagyunk egymásra, és ez, hogy mi tudatos vagyunk, ez adja nekünk a lehetőséget, hogy legyen kapcsolat egymás között, ami már nem létezik, hogyha ez az állandó, tudatos élőlény, ami ebben a testben van, elhagyja ezt a testet. Hadd menjek akkor ennek itten egy kis következményére, hogy a tiszta kapcsolatot akkor a lelki azonosságról szóló tudás eredménye. És a tisztátlan kapcsolat e tudás hiányából fakad. Itt most inkább nem is csak arról beszélünk, hogy ennek a testnek az azonosulása, hanem minden, amiben hiányzik ez a lelki tudás. Valaki akkor kérdezheti, hogy hát ez a tiszta szeretet, amiről van szó, hogy ezt kaphatjuk valami más külső forrásból. És az válasz, hogy nem. Ez is egy dolog, amit általában mi is érzünk, hogy szeretet az mindenkiben van. De szükséges, hogy ottan legyen egy megfelelő kép, hogy pont, hogy ki vagyunk, arra, hogy felébresztje ezt a tiszta szeretetet bennünk, és amikor inkább nem vagyunk tudatos erre a dologra, tudatlanságban vagyunk, akkor ez meg befedi ezt az eredeti szeretet, és akkor inkább használhatjuk ezt a kifejezést, hogy a szeretetnek a árnyékát, a szeretetnek a tükrözését élvezzük, de nem az igazi dolgot. Lehet, hogy van egy olyan vita, hogy hát nem, itten látjuk, hogy a világban, amikor azonosulunk egymásnak a testével, mi mindig boldogságot lehet találni. Itten nézzünk egy pár statisztikát, ami legalább Magyarországról van, ami ad valami jelent, hogy mi az eredménye ezek a féle teszti kapcsolatok. Hát itten van ugye a szerelminek, ami azt jelenti, hogy körülbelül 55%-ra van a vallás. A vallás a mai napunkban. Több mint fél személy. Úgy gondolják, hogy nagyon szeretik egymást, de valamikor megváltozik a vélemény, és akkor már nem szeretjük egymást. Miért? Nem csak szerelem, de ugyanakkor, mint szülők. Ugye? Majdnem hasonló. Itten is, ugye, a százalék, amivel mostan itten találkozunk Magyarországon, szimpla szó, abortusz. Nem vállaljuk a felelősséget arra, hogy igazából legyünk szülők. És vannak annyi más statisztikák, hogy a szolgai kapcsolatba, vagy még semleges kapcsolat, vagy baráti kapcsolat, amikor személyek visszaélnek egymásnak a szeretetével. Miért? Azért, mert hogyha látjuk, hogyha ez a mi azonosságunk, hogy egy ideglenes test viszonyul egy másik ideglenes testtel, a végeredmény az egy ideglenes kapcsolat. ideglenes kapcsolat, az nem kapcsolat, ami tud igazi boldogságot adni. Ez nem ad az igazi szeretetet se. De, és akkor megint itten nincsen arca a két figurának, és lehet, hogy nem tökéletes a kép, de amikor látjuk, hogy a kettő lélek, személyek, akik azonosulnak egymással a lelkükkel, akkor ők tudnak egyféle erős szeretet eredményt hozni az ő közös kapcsolatukból. De szükséges, hogy ottan még beszéljünk egy titkos aspektus ennek az egész kapcsolatból, és az mi? Hogy a tiszta kapcsolat akkor működik, amikor Isten bevonjuk. És lesznek személyek, akik elfogadják azt, hogy hát igen, egymás között, akkor ottan természetesen, hogy nekünk kell viszonyulni egy mélyebb lelki szempontból, de miért vonni be ezt a dolgot, hogy ezt a szemét az Isten? Nem tudunk úgy élni ebbe a világba, és nem lehet kizárni Istent emberi között tiszta kapcsolatból? És a válasz az lesz, hogy nem. Hát más nem vártatok volna tőlem, nem fogom azt mondani, hogy igen. Szóval a válasz az lesz, hogy nem. És miért? Hát azért, mert Isten mindenhol van. Mindenben van. Minden atomban van. Minden szemében van. Akkor hogy működne olyanféle kapcsolat, amikor kapcsolatépítésről van szó, hogyha mondjuk, két személy, hát három személy van egy szobába, és kettő próbálja egymás között egy őszinte kapcsolatot felépíteni, és teljesen hanyagolni a harmadikat. Szükséges, hogy bevonjuk Istent a képbe. Hogy? Hogyan működik egy ilyenféle tökéletes kapcsolat, amikor Isten van a képbe? Ez azt jelenti, hogy nem szeretjük egymást. Akkor, hogy akkor nincsen szerelem, akkor nincsen barátság, nincsen szülői kapcsolat, nem. Ez csak azt jelenti, hogy három pontot elfogadjunk. Egy, hogy emberek lesznek az alanyok, és elfogadjuk a második pont, hogy Isten, ő a legfeltöbb mester, és mi szeretjük őtet mindegy ilyen szolgai kapcsolatban, szolgai hangulatban. Amikor ezek a három dolgok vannak, mi vagyunk alany, ő a tárgy, és ő meg a legfelsőbb mester, mi vagyunk szolgája, akkor mindezek a másik kapcsolatok, amik voltak, 1, 2, 3, 4, 5, ezek akkor képesek lenni tartós, kielégítő és tökéletes. Ez most csak a krisnásoknak működik? Nem. Ez mindegyik vallásra szól. Itten az a elvárás, vagy az az igény, hogy vallások ezeket a négy elveket képviselik, lelkek vagyunk, ez közös, nem ez a test. De mi az a test, ami van? Hát a test ez olyan, mint egy ruha a léleknek. Isten a legfelsőbb személy, erről nincs sok vita. Ő a teremtő, mester, és mi a szolgái vagyunk. Szóval mindezekben a vallásokban ez a kép belefér, és itten az, amit a Bhagavad Gita alapon próbáltunk meg magyarázni. Itten a kapcsolatnak a rövid magyarázata. Ennek a célja az, hogy másképp közelítjük meg ezt a féle kapcsolatkérdést a modern világba. Nem ami egy nemi alapon épült fel, némi alapon, nem az, ami valami etnikai vagy fai, hanem van valami, ami teljesen közös, egyenlő mindenkin, ez a léleken. Sajnos ugye a mi modern társadalmi rendszerünk nem így kezel dolgokat. Mi úgy vagyunk oktatva, úgy vagyunk tanítva, az a felépülése az egész világ. És ez egy proaktív módszer megközelíteni a kapcsolatokat ebbe a világba, ami nélkül idegenek vagyunk. És látjuk, hogy ugye mostanában még személyek laknak ugyanabba a szobába, ugyanabba a házba, de idegenek maradnak. Mert nem ismerik fel egymást, hanem csak valamiféle képpel, valamiféle arculatot látnak, egyféle hibás vagy rossz elképzelés, hogy ez a személy az, akit én látok, és mélyebben nem akarok menni, mélyebben nem akarom megismerni ezt a személyt. Szóval ez a proaktív kapcsolat, ez, amit javasolnak, védikus szentírás, és ez a remény a mai előadásnak, hogy valamennyire adja azt a inspirációt kedves vendégeknek, hogy ez hozzájárulhat avval, hogy a saját kapcsolatunk is proaktívabb legyen. Egy kicsit gyorsabban adtam elő ezeket a pontokat, mint eredetileg terveztem, mert idő hiány van, de még mindig van mondjuk 5 percünk kérdésekre, hogyha valaki szeretne valamit kérdezni, vagy hozzájárulni, megvitázni ezeket a pontokat, akkor a mikrofont oda vihetjük ehhez az úrhoz, és amennyire tudom, próbálom ezt válaszolni.
Elnézést kérek mindenkitől, nem notórius kérdező vagyok. Én mindez a tapasztalataimat szeretném ezeknek, illetve ennek az előadásnak az igazolására előadni. 66 éves vagyok, és 27 éves koromban úgy kezdődött az életem, hogy megözvegyültem. A feleségem meghalt, és egy 2,5 hónapos és egy 18 hónapos kislány maradt velem. A családi környezetem nem volt olyan, amely azt a fajta biztonságot, amit az előző előadás itt alapján igényelnek a gyerekek, biztosítani tudta volna. Én olyan beosztásban dolgoztam rendőrtisztként, ami nem biztosította a lehetőséget, hogy magam vállaljam fel ezt a helyzetet, ezt a nehéz helyzetnek a megoldását. Lényeg az, hogy gyorsan megnősültem, körülbelül fél évvel a feleségem halála után, majd elváltam körülbelül 3,5 év után, nem lett gyerek abból a házasságból. Aztán a következő házasságból 13 év eltelte után váltam el, ott egy közös gyerekünk lett. Ők a 3 nagy gyermekem, és ezt követőleg kötöttem 44 évesen jelenlegi házasságomat, amelyben 20 éve élek. A legnagyobb gyerekünk 20 éves, aztán így jönnek sorba tervezetként, ahogy manapság ezt mondják, 2-2 évvel később a 2 kisebb, és végül jóisten ajándékaként jött egy 8 esztendős, aki most 8 éves. El kell, hogy mondjam, és azért kapcsolódik ez a történet ehhez az előadáshoz, hogy én kizártam Istent. Ugye azt mondta Siva Rámaszvámi, hogy nem lehet Istent kizárni ezekből a kapcsolatokból. Én az első időszakban kizártam, különösen kizártam akkor, amikor ez a haláleset a feleségem részéről bekövetkezett. Ezt a házasságomat a katolikus vallás szertartása szerint kötöttem. Feleségem katolikus kántor 8 évvel ezelőttől kezdődőleg nagyon sok érdekes, pozitív dolog történt az életemben, és én ezt Isten jelenlétének tudom be. Köszönöm szépen!
Valaki más. volt egy személyes tapasztalat, hogy mennyire értékesebb lesz a kapcsolatot, amikor Isten részt vesz benne. Hát, hogyha nincsen, akkor egy perccel szünet előtt, akkor meg is állunk. Köszönjük nagyon szépen a türelmet. Hare Krishna.